folytatjuk is. Itt már van a stúdióban velem szemközt Pintér Béla. Szervusz Béla, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, úgy éreztem, hogy itt a helyem ebben a szituációban.
Nem olyan régen adtál a Telexnek egy interjút Fábián Tamásnak a Most Jövök című műsorában, és ott azt mondtad, hogy kicsi gyerekből le tudod kottázni, hogy mit hoz a jövő. Kottáztál bármit az elmúlt napokban?
Mármint, hogy hogyan fordulhatott elő az, ami most tulajdonképpen...
Hát egyrészt is, hogy ebből igazából mi következik most a következő napokra?
A következő napokra? Hát nem tudom, hogy meg fogják-e szavazni. Nagy valószínűséggel nyilván megszavazzák, de hogy aztán mennyire fogják ezt úgymond számon kérni, ugyebár itt azt hívják, hogy a bankoktól, tehát hogy bankoknak jelenteni kell majd, ugyebár, hát ez nagyon nehéz lenne véghez is vinni, ugyebár én itten konzultáltam ehhez igazán értő szakemberekkel, és azt mondják, hogy hát igazából nehéz lesz ezt mindenkinél, úgy mondjam, érvényesíteni. Hát, hogy úgymond a nagy vadakat viszont nem kizárt, hogy ha nem is vadásszák le, de igen erősen megsebezhetik. Hát most rátok gondolok, és a többi, a szabad sajtó többi szereplőjére.
A független színházat fenyegeti szerinted ez a törvény?
Hát a független azok, akik, hogy úgy mondjam, külföldről kapnak, vagy kaphatnak támogatást, hát természetesen, és amennyiben hát megfogalmaznak valami sarkos társadalom kritikai véleményt, amely nem feltétlenül hát, hogy úgy mondjam, magasztalja a kormányt, vagy a kormánypolitikát, hát természetesen, hogyne.
Igen, elképzelhető egyébként maga a Pintér Béla társulat is elkerült a listára, hiszen most pont nincs előttem a törvény sajnos, de hát... Azért az előadásaitőnek a döntő többsége legalábbis nem hozanna a hatalom regnálását illetően, és ugye kifejezetten Magyarország alkotmányos berendezkedését kritizálni, az szuverenitássértés számba megy majd.
Aha. Hát nézd, hát ilyen szempontból persze, természetesen, hát hogyha nagyon akarnak ártani nekünk, akkor természetesen, de mi speciál külföldi támogatást nem kapunk. Tehát így, ahogy mondom, hogy semmit.
Az ember életszerű mondjuk az, hogy amikor mondjuk jegyet vásárolnak majd rátok, ha rákerültük a listára, hogy egyesével fogjátok ellenőrizni azt, hogy akik vásárolnak jegyet, azok milyen forrásból teszik azt meg, ne adj Isten, nem-e külföldi állampolgárok?
Hát most én úgy tudom, hogy ezt banki szinten tudják úgymond lecsekkolni, tehát hogy volt-e banki tranzakció, de hát ezt meglehetősen nehéz. Na összességében azt szeretném mondani, tehát, hogy ilyen nagyobb támogatások, tehát most el tudom képzelni, hogy valaki Münchenből vesz jegyet, vagy nem tudom.
Önkizárt.
Igen, igen. Hát nézd, hát ezen az alapon biztos, hogy belénk lehet kötni, meglátjuk.
Sokszor mondod el az interjúban, hogy azért tehetitek meg azt, hogy dolgokat kimondtok, mert nem állami támogatásból éltek. Na most a dolgok kimondásában bármilyen szempontból változtathat majd ez a cenzúra törvény, hogyha bevezetésre kerül?
Hát az én attitűdömet nem fogja megváltoztatni, tehát én ezért nem fogom befogni a számat, pont.
Szintén a Telexnek nyilatkoztad azt, hogy igazából a színháznak a funkciója ez a vigasz. A közösségi vigasz, a menedék, a lelki támasz. És nagyon érdekel, hogy nem volt egy olyan érzésed, hogy a NER alatt beszűkült egy kicsit, hogy mit jelentett a színház, hogy az összekacsintás, az összenevetés az egyébként tud legalább annyira bezárni, mint amennyire közösséget teremteni. Mi gondolsz erről a dilemmáról?
Nézd! Óhatatlanul, tehát, hogy most mit mondjak neked, ilyen megszállott szektás fideszesek valószínűleg nem jártak már az előadásainkra azok után, hogy hát éppenséggel sarkosabban fogalmazunk úgymond a jelenkori helyzettel kapcsolatban, de hát mit csináljak, hogy úgy mondjam, ez nekem egy késztetés, egy belső parancs, hogy amikor ebben az igazságtalan helyzetben én a magam igazságát és hát azoknak az alkotótársaimnak az igazságát, akikkel együtt dolgozunk, kimondom. Mondjam. Tehát előfordulhat, hogy tudom én mondom, egy-két mondjuk ilyen szektás vagy elvakult Fidesz szavazó azt mondja, hogy én többet nem jövök Pintér Bélára ez XY előadás után, de hát
volt én igazán nagy botrányban részlet, hogy valaki fölcsapta a székét, kivonult, esetleg még káromkodott is közben?
Volt ilyen.
Tényleg?
Volt ilyen, és de ezt már múltkor is elmeséltem, azt hiszem, hogy egy másik műsorban, igen, tehát hogy volt egy, hogy ugye a Masha 56 című előadásunkban van egy ilyen jelenet, ami hát többek között a Szent Iváné álom, hogy úgy mondja, motivumait is ugyebár hát magában rejti. Ebben az előadásban nem egy szamára változtatják Zubojt, hanem egy, hát most fogalmazzak így, egy ilyen népnemzeti reppert, ami önmagában hát már egy ilyen figurát változtatnak Bernáthegyi kutyává, és ez a Bernáthegyi kutya hogyha kérdezik, hogy hát, hogy szokott Bernének szólítani, kérlek szépen a gazdád, és akkor kikéri magának, nekem nincs gazdám, nekem a miniszterelnök úr nem gazdám, hanem szellemi vezetőm, és ennél a poénnál például egy hölgy, hát fölpattant, nem találta a kiáratot, ez még Újpesten volt, és így integetett a vele együtt az előadást, hát megtekintő még öt, hát hasonlóan jól öltözött úrnak, hogy most azonnal takarodjunk. Az volt érdekes, hogy és ők el is mentek, és hogy másnap este ott volt, mondom, egy hát meglehetősen prominens fideszes politikus, maszkban volt, akkor még maszkot kellett hordani, hát ő ennél a poénnál azt kell mondjam, hogy majdnem leesett a székről. Érdekes, hogy úgy mondom.
Annyira röhögött.
Ez egy érdekesség.
Jó 10 éve mondtad még azt, hogy akkor már jó csukán benne voltunk ugye a NER-ben 2015 környékén, hogy az előző rendszer, tehát ami 2010 előtt volt, az pénzt adott, az új pedig témát. Ez 2025 Magyarországra is igaz még? Tehát lehet még témaforrásként, ikletforrásként tekinteni a NER-re?
Hát hogyne, igen, természetesen. Nézd, hát ez lehet, hogy mondjam, ízlésfüggő, vagy kinek mit diktál a lelke, lelki ismerete, ez legyen mindenkinek a saját, hogy úgy mondjam, ügye. Én ezt még mindig ügynek érzem, én még mindig a magyar társadalmat hát súlyosan irritáló ügynek érzem, úgymond, hát a NER kritikáját fontosnak érzem, tehát nem tudom elengedni. Nem tudom, tehát nekem a magam része még mindig ad témát.
És a saját működésedben melyik a komolyabb kitettség, a NER, vagy pedig a kapitalista piaci viszonyok, amelyek között lavíroznia kell a színháznak?
Hát a NER.
És ha egyetlen egy ilyen kitettséget számolhatnál fel a működésedben, melyik lenne az?
Hogy érted ezt, bocsáss meg, most ezt nem értem, hogy a NER-en belül, vagy...
Nem,
vagy...
bármi, ami mondjuk azt érzed, hogy korlátozza az alkotói szabadságodat.
Hát az önön lustaságom, fáradtságom, öregedésem.
Lustának tartod magad?
Tehát én ilyenkor nagyon szenvedek, mikor új darabot írok, az borzasztóan nehéz. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz, ez kvázi, mintha ez lesz ugyebár a 32. amit most írok.
Az elképesztő.
Hát végül is volt rá 27 éven, vagy nem tudom, mindegy, tehát, hogy na mindegy, lényeg a lényeg, hogy de most azért már tényleg eszembe jut, hogy el kéne menni szabadságra egy évre.
Mondod már sok interjúban, miért nem engeded meg magadnak?
Hát valahogy mindig úgy alakulnak a dolgok. De
lenne a társulat? Nem,
mert olyan sok előadást a repertoárunkon, amely, hát most például a parkolópályán van ilyen 4-5, tehát ha ezeket újra elővennénk, meg nem tudom, akkor hogy úgy mondjam, simán ki tudnánk bekkelni, hogy egy évadot kihozunk bemutató nélkül, de hát nem is tudom, ez
most
már...
Most a részteres időben egy kórházbakonyt bármikor elővehetnél újra, és aktuálisabb lenne, mint valaha, nem?
igen. Sajnos egyik előadásunk sem veszít az aktualitásából. Hát mindenképpen sajnos, úgy mondjam, a társadalom szempontjából, azonban azt kell, hogy lássam, hogy azt kell látnom, hogy bizony keserűben, de hát, hogy ilyetén módon viszont hát az előadásaink legalább, hogy úgy mondjam, tele vannak, de ez például nyugodt, tehát, hogy szívesen lemondanék arról, hogy az előadásaink ne legyenek tele, nekem kelljen újabb, hogy úgy mondjam, ikletforrást keresnem, nem a, hát a NER okozta társadalmi válságokra reflektálni.
És alkotóilag ilyen értelemben van még más társadalmi jelenség, ami legalább annyira izgalomba hoz, irritál, mint a nemzeti együttműködés?
Persze, nagyon sok minden. Hát én ugye elsősorban, ugyebár hát alapvetően azért mindig az egyén, és az egyénen belül az engem érintő, a nekem fájó problémákról látom bölcsnek úgymond foglalkozni, mivel hát arról tudok kellően sokat, az érint kellően mélyen, hogy hát kérlek szépen igazán fájdalmas előadásokat tudjak úgymond létrehozni, de hát azon túl nyilván a társadalmi problémák is megérintenek, fájnak. Most így hirtelen konkrét példát nem tudok hozni, de hát hogyha rákérdezel valamire, akkor természetesen mindegyik. Van olyan, amihez személyes közön van, és van olyan, amiről hallok, és megrendít, és azt mondom, hogy hát ez egy hiba lenne ebből nem előadást csinálni, létrehozni.
Több interjúban is elmondtad, hogy a mainstream-é válás a túlélés záloga, de mi az, amit a túlélés veszel tőled alkotói szempontból?
A túlélés, tehát, hogy nézd, nem óhajtok, vagy ne, nagyon törekszem, hogy ez semmiképpen ne legyen szempont, hogy erre majd jönnek-e a nézők, avagy sem. Tehát ez nem szabad, semmiképpen elhesegetem. Tehát ez, de nem is valahogy nem is türemkedik be, úgymond a gondolataim közé, hogy na jó, vigyázz, de hát ez erre kevesen fognak jönni. Ezzel nem fogjuk tudni megtölteni ugyebár az átriumot, tehát hál' Istennek ez egyáltalán. Megtudod, ez úgy van, ha szóval azt is megengedhetjük magunknak, ha történetesen valamelyik előadás kevesebb nézőt vonz, akkor kevesebbet játszok. Sajnos ilyen az imádkozó, amit nagyon-nagyon szeretek, és azzal szembesülünk kellett, hogy bizonyára kevesebben jönnek, ha berítkítjuk. Nem fogom levenni, amíg élek, nem fogom levenni, ez nekem nagyon fontos ez az előadás, berítkítjük, kevesebbet játszunk. Ez nagyobb kihívás a színészeknek, ugyebár, hogy hát, mit tudom én, adott esetben havonta csak egyszer, vagy két havonta, kétszer játszott, de amennyiben mondom, nem jön be, akkor vagy leveszem, tehát hogyha én elégedetlen vagyok vele, akkor leveszem. Ha én elégedett vagyok, de kevesen jönnek rá, akkor meg beritkítom.
De akkor igazából mit értettél ez alatt, hogy a túlélés záloga a mainstream-é válás?
Hát bocsánat, így fogalmaztam, hogy mainstream. Tehát azt, hogy sokan ismerek, és jöjjenek ránk sokan, ez valami ilyesmit érthettem ez alatt. Hát azt értettem ez alatt, hogy nincs más bevételünk. Van más bevételünk, tehát nagyjából úgy néz ki, hogy a mi költségvetésünknek a 90%-át a jegybevételünk adja. Érted? És akkor hát ezért fontos, hogy hát jöjjenek az előadásainkra. Ezt érthettem ez alatt.
Igen, tehát ugye az állami támogatás az végképp lecsökkent a ti működésetekben. Pláne,
hogy lecsökkent, ez
megszűnt. Ahhoz képest pláne, hogy korábban ez hogy nézett ki a ti esetetekben. És ezt akarom kérdezni, hogy akkor azért mégiscsak kellett szembesülned azzal, hogy piaci viszonyok közepette azért gondolom radikálisabb alkotói kompromisszumokat kell hozni. Akár csak mondjuk abban, hogy hány színész van a fenn a színpadon, akár abban, hogy milyen lehet a szenika. Más területeken érezteti a hatását. Tehát mit jelent, engem tényleg nagyon érdekelne, mit jelent egy ilyen autoritár rendszerben ennyire szélsőségesen kiszolgáltatva lenni a pőre piaci mechanizmusoknak?
Nézd, nekem a túlélés záloga az, hogy létezik úgymond a piac, tehát a piacon eladhatóak a jegyeink. Tehát ha ez nem lenne, tehát mivel az államra nem számíthatok, hát nem az államra, a NER, nem szám, érted? Tehát hogy ezért én így tudok csak, mi így tudunk csak túlélni. Adott esetben, persze, hát most, hogy egy kicsit kalandozhatok, vagy csaponghatunk ki a beszélgetésünkben, ez megdöbbentő, hogy az embereknek mennyire nincs pénze mostanság. Tehát én ilyet a 2000-es évek elején tapasztaltam, hogy úgymond a mi előadásainkon, hát nem azt mondom, hogy fokhias, de bizony kevesebb. Például van egy Évuska előadásunk, amit olyan sok év után újra, hál' Istennek, elővehettünk, és ott van egy csak a zenekar 10 fős. Érted? És akkor még pluszban még vagyunk 11-et, tehát ez igen nagy, tehát az szinte ráfizetéses lett. Most épp most beszéltem a kolléganőmmel, hogy de még így is, hogy úgy mondjam, jobban jöttünk ki, ha nem maradt el az előadás. Hál' Istennek én magam is sokkal inkább a szegény színház felé, az üres tér felé gondolkodom az előadásaim úgymond kivitelezésében, vagy hát formai megjelenésében. Nem, nincsenek kérlek szépen hát ilyen szuper, hiper, csili-vili díszlet jelmez vágyaim. A színészek száma is szerencsés, hát a sokkal egyszerűbb, kevesebb színészre írni. Na nézd oda, nem tudok most olyan szempontot mondani, ami azt mondani, hogy hát igen, a szívem szakad meg, hogy nem dolgozhatok nagyobb költségvetésből, ami miatt vagy viszont valóban a szívem szakad meg, az a színészeim, a kollégáim, a munkatársaim, hát alacsony bérezése. Ez rendkívül méltatlannak és fájdalmasnak találom, és ha csak módom lesz rá, ezeken fogok először változtatni.
2023-ban volt 25 éves a Pintér Béla és társulata, és akkor úgy nyilatkoztál Weisszer Lindának, hogy nem látsz esélyt a változásra, és ez borzasztóan nyomaszt. Gondoltál arra, hogy a NER is betöltheti a 25. évfordulóját, és ha igen, gondolsz erre egyáltalában?
Hát nézd, az szörnyű lenne. Szörnyű lenne. Én nagyon bízom benne, bár, hogy úgy mondjam, nem csak ez, hát az élettapasztalatom arra figyelmeztet, hogy hát mindig szerencsésebb a negatív, szerencsésebb az ember pessimistán tekint a jövőbe, mert ahhoz képest csak jó dolgok történhetnek. Természetesen a remény hal meg utoljára. Hát bízom benne, hogy talán 2026-ban ez módosulhat, változhat, de semmiképpen nem tenne jó. Az megdöbbent, hogy mi ezt túl tudtuk élni, hogy nulla állami támogatás. Annak idején még a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején volt a parlamentben egy beszélgetés, ahol hát megtiszteltek engem azzal, hogy elhívtak oda egy beszélgetésre. Hiller István volt ugyebár a vendéglátó, de egy ponton hát Gyurcsány Ferenc is megjelent, és többek, hát ott voltak az akkori kultúra, hát hogy mondjam, a prominensebb képviselői, hát mondom, megtisztelő volt, hogy én is ott lehettem, és akkor hát ott például Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál ugye hát vezetője, azt mondta, hogy nekik mennyire fontos, és mennyire alapvető volt, és hihetetlen, de hogy egy ponton nekik mennyire felszabadító volt, hogy ők az állami támogatástól tulajdonképpen meg tudtak szabadulni, és hogy önfenntartók tudtak lenni, és mondom, hát könnyű neki, ugye bár, mert hát ő ugye hát popzene, vagy nem tudom, hát azzal csak meg lehet tölteni a sziget, abból fel, és hogy mi meg kortárs színházat csinálunk, és az, hogy mi a kortárs színházat csinálunk, és nulla állami támogatás mellett is túl tudunk élni, hát ez tényleg én őszintén rácsodálkozom erre a jelenségre.
Mikor érezted meg azt, hogy ez a típusú fönnmaradás igazából az egyedüli lehetséges út a számotokra? Tehát mi volt az a pont, amikor még ez nem volt számodra komfortos, tehát hogy le kell mondani teljes egészében az állami támogatásra, mert nincs, és rá kell hagyatkozni a jegyeladásokra, és mikortól várt ez egy olyan felfedezésé, hogy hoppá, ebben lehetőség is van?
Hát a lehetőség... A lehetőség annyival, hogy amennyiben az emberben mondjuk egy ilyen rendkívül megalázott szituációban, hát kérlek szépen feltolulna az alkalmazkodás kényszere, vagy az öncenzúra árnya, tehát ebben a szituációban, tehát ettől aztán tényleg megszabadultam, tehát ezt nem kell attól félni, hogy hát akkor még kevesebbet adnak, amikor folyamatosan csökkent úgymond az állami támogatás, az éves támogatás és a produkciós támogatások hát egyre inkább csökkentek, akkor ugye hát konzultáltam a kollégáimmal, hogy lehetséges az, hogy mi pusztán a jegybevételből fennmaradjunk, és mivel hogy egyre másra úgymond kompenzálni kellett az állami támogatások, hogy úgy mondjam, elszivárgását, hát sajnálatosan jegy ár emeléssel, így egy ponton egy nyilvánvalóvá vált, hogy igen, ezt még úgy tűnik, hogy a nézők ki tudják, illetve kifizetik a nézőink, lehet olyat csinálni, hát hogy kérlek szépen az első sorokban hát meglehetősen drágák a jegyek, és akkor hátul meg olcsóbbak, bár azok sem sajnálatos nem a legszegényebb, hát úgy mondja, osztályokat vagy rétegeket célozzák sajnálatosan, de egy idő után tehát az állami támogatás csökkent, a jegyárakat tudtuk emelni, és egy idő után ez kihozta ezt a szituációt, hogy igen, ha még ha nullára csökken, akkor is túl fogunk élni.
Egy változás szerintem mindenképpen van, ami detektálható nálatok, hogyha valaki régebb óta jár az előadásokra. Tehát én emlékszem arra, hogy milyen csodálatos volt a szkénébe járni Pintér Béla előadásokra, sokkal szűkebb térben, sokkal intimebb környezetben. De arra is emlékszem, amikor még volt a 25. évfordulóra készített előadásotok, és azt egy időben még a fészekben játszottátok, és az visszahozta azt az élményt, hogy mit jelentett az a típusú közelség, amit akkor át lehetett élni korábban a Pintér Béla előadásokkal. És nyilván az újpesti rendezvényközpont az intimitás már nem tudja biztosítani feltétlenül a számotokra, az átrium is átmehet ebből a szempontból. Te szoktad azt monitorozni, vagy szoktad azt nézni, hogy hogyan változott meg a közönség összetételetek, vagy látsz ebben bármifajta mintázatot, amit be tudsz azonosítani ezzel?
Sokkal többen járnak, sokkal több és sokkal többféle ember. Tehát adott esetben, nem mondom, a szkénében is előfordult, hogy valaki dühösen kiviharzott egy előadást, most nem feltétlenül a politikai tartalma, hanem unta, vagy nem tetszett neki, meg nem tudom, de hát arányosan, mit tudom én, a szkénéből kiment két ember, akkor mondjuk Újpesten kiment adott esetben öt, és akkor az átriumban is előfordul néhány, de hát ez óhatatlan. Szóval nagyon sokféle, tehát azt ki kell fejlesztenem magamban, hogy a tapsrendben ne nézzem az arcokat, összességében a csendekből és a nevetésekből, hogy úgy mondjam, vonjam le ezt a következtetést, hogy jó közösségük vagy sem, de adott esetben nagyon bamba és gonosz arcokat lehet látni itt. Hát ez kénében is volt, csak adott esetben úgymond kevesebb. Nézd, hát ez óhatatlan, nem volt időm ezt, ezen nem volt más választásunk, tehát úgymond menni kellett, és nem csak azért, mert hát ez Kéné is egy befogadó színház, és egy idő után akkora, igen, nem kis büszkeséggel mondhatom, akkora igény volt az előadásaink, hogy nem tudtunk az Kénében a 160 fős nézőtéren annyit játszani, hogy hát minden, hát óriási várólisták voltak az előadásainkon, és hát muszáj volt nagyobb helyre úgymond költöznünk. Ezzel együtt még most is játsszuk az Őrült, az Orvosi, a Tanítványok és az Ördög, illetve a Sütemények királynője című előadásunk még mindig a Szkénében megy. Még mindig a Szkénében még meg lehet nézni. Tehát a Sütemények királynőjét a legnehezebb elképzelni, hogy ezt nagy színpadon lássuk. Nézd, igen, voltak olyanok, hogy hát én még a Szkénében jártam, de hát az Újpestre már nem megyek, mert ott meghal az intimitás. Ebben lehet igazság, de az, aki Újpesten látja először, persze, hát most mit mondjak neked, a Titkaink, vagy a Parasztoperát, hát ha, és hogy tovább szereti, hát akkor nem, neki ez nem szempont, hogy a Szkénében közelebb voltak a nézők. Hát ez van. Nyilván örüljünk, hogy élünk. Nincs idő ezen gondolkodni.
Néhány óra ezelőtt Alföldi Róbert ült a teszékedben, és azt kérdeztem tőle, hogy van-e bármi a magyar színházban, ami meglepi őt, amit innovatívnak talál, ami azt gondolja, hogy fölcsigázza és inspirálja őt, és így elgondolkodva azt mondta, hogy nem igazán. Neked van olyasmi most a magyar színházban? Vagy mikor volt igazából utoljára olyan, hogy valamire rácsodálkoztál, hogy valami téged képes volt meglepni?
Hát nézd, hát azon ritka alkalmakkor valahányszor elmegyek ugyebár színházba, őszintén szóval, hát ha itt ezt megvallhatom neked és a kedves nézőknek, bizony ritkán járok színházba, de ha elmegyek, én mindig rácsodálkozom, ha adott esetben arra, hogy na mindegy, hát szóval vannak olyan kollégáim, pályatársaim, akiket nagyon szeretek, és ha tehetem, megnézem őket, és ilyen alkalmakkor, hát most elnézést kérek azoktól a barátaimtól és tisztelt pályatársaimtól, akiket most kihagyok, de például hát ugye a Bodó Viktor előadásaiban mindig nagy rajongással csodálkozom rá, hogy ugyebár hogyan, ugye nézzük egy Bodó előadást, és akkor igen, így kell szétrúgni azokat a színházi formákat, hogy persze most ezt úgy kellett volna megcsinálni, hogy itt jöjjön egy monológ, de nem, a monológ alatt bemennek a közönség közé, megbotránkoztatják, szétrúgják a hagyományos színház, ugye falait, forradalmat csinálnak, tényleg szétzúzzák, mennyire jól esik, mennyire örülök ennek. Azzal együtt, hát nyilván az én világom talán egy kicsit más, de újra is újra lehet erre csodálkozni.
De akkor alapvetően elégedett vagy a magyar színház általános, nem tudom én, esztétikai nívójával?
Hát nézd, ha elégedett lennék, akkor nem csinálnék saját színházat, és nem valósítanám meg a saját ideáimat, vízióimat, álmaimat, hanem keresném úgymond színészként a helyem, vagy mit tudom én, kéreckednék ide vagy oda. Nézd, mondom, nem ér, szóval ugye most talán arra vonatkozhat a kérdésed, hogy hát a színházak ellehetetlenítése, a NER által vagy ellehetetlenítése által vajon nem történnek-e visszafordíthatatlan sérülések, meg nem tudom, de hát ezt nem feltétlenül tapasztaltam. Az ifjú tehetségek mindig is a gátló körülmények ellenére ki tudják, ki kell, hogy bontakoztathassák azt a talentumot, ami a, ugye hát az is Istentől, vagy éppensége születésük okán bennük van.
A szakmai közeget mikor találtad a leginspirálóbbnak? Most? Vagy ha korábban, akkor mikor?
Hogy mikor éreztem azt, hogy hát versenyben zengne igen sok jó kollég.
Hát a tekintetet, hogy mennyi minden izgalom, stb. Úristen, ez hogy nem jutott nekem eszembe? Jesszusom, de fantasztikus az a színész. Hát csodálattal olvasom a nem tudom milyen írónak a különböző drámáit. Tehát, hogy mikor érezted azt leginkább, hogy olyan pezsgés van, hogy ebbe tényleg élvezetes szakmai szereplőként azon gondolkozni, hogy majd én mivel fogok előállni?
Azt hiszem, hogy ennél önzőbb vagyok, vagy nem tudom, micsoda, tehát és befelé figyelek, sokkal kevésbé vettem részt, sokkal kevésbé tartottam úgymond a mindenkori kortárs színház vénáján az ujjam, tehát nem ilyen, mondom, be kell vallanom, én egy bumburnyák vagyok, tehát nem, meg mindig valahányszor tehát tudod, kicsit úgy vagyok, ezzel hallom, hogy született egy csodálatos előadás. Egészen őszintén, szóval mindig azt érzem, hogy jaj, akkor lehet, hogy ez egy olyan élmény lesz, hogy akkor sútba kell dobni, én nem tudom micsodát, tehát az hazudik, aki nem így van ezzel, hogy ez úristen, hát akkor, és akkor elmegyek, megnézem, és látok valami, ha nem tetszik, akkor azt mondom, jaj, Istenem, hát ennek kellett ekkora visszhangot, ezért nem tudom, ne kell lelkedezni, hát ez meg ez a probléma, gyerekeket tényleg nem látjátok? Tényleg beszopjátok ezt, nem tudom. Ha valami jót látok, akkor még őszintén azt mondom, Istenem, de csodálatos, hogy ez megszülethetett, jaj, de boldog vagyok, hogy látom. Hát Istenek, ilyenkor nem. Tehát, hogyha valami jót látok, akkor nem, nincs az bennem, hogy ó, hogy rohadna meg, hogy de jó, hogy ez nekem. Nem, tehát hál' Istennek, át tudom adni magam egy csodálatos előadás, úgy mondjam, örömének.
De kell azzal foglalkoznod, hogy alkotói szempontból ikletett állapotban maradj? Tehát, hogy ezt, és most nem arra gondolok, hogy sportolsz, vagy ilyesmi, hanem kifejezetten mondjuk foglalkozol olyasmivel, hogy nem tudom én, tudatosan követsz bizonyos alkotókat, vagy bizonyos, nem tudom én, folyamatokat azért, hogy hát, ha abból esetleg majd inspirálódhatsz később?
Nem követek tudatosan alkotókat. Nem is tudnék, valahogy ez nálam egy kicsit másképp működik. Természetesen, ha úgy tetszik, hát fogalmazok így, lopok bizonyos dolgokat, amelyek nagy hatással vannak rám. De hát ez inkább a hajdan volt ifjúságom emlékeiből táplálkozik, onnan lopok inkább ilyen régi dolgokból, amelyekre régről emlékszem.
És amikor írnod kell,
igen, kell.
Szerint, akkor...
Hát az kőkemény, le kell ülni édesapám, és addig nem állsz föl, amíg meg nem csinál, és úristen, már itt van, szorít a határidő, Réka hívta.
Az anyúzsa.
Tessék? Hát az más, nem. Tehát azon én már rég túl vagyok, hogy én belőn nekem. De mindig is ez volt egyébként, mindig is, tehát kell ezt, hogy... Meg igazából így az évek során, tehát mondom, ez lesz már a 32. darab, amit úgy írok, és hát... Azért már egyre nehezebb olyan mondatokat találni, amellyel önmagamat is, hogy úgy mondjam, meglepem és izgalomba hozzam, és azt mondom, igen, ez valóban érdekes, izgalmas, ez éppenséggel vicces, ez nagyon fájdalmas, ez mondatról mondatra érdekes tud lenni. Érted? Tehát nem csak, hogy ívében, tehát hogy ahogy, amiről az egész előadás szólni fog, amiről ez a jelenet szólni fog, hanem a dialóg is kellően érdekes egy jeleneten belül, ez meglehetősen nagy kihívás. Hát meglátjuk, hogy idén ez most majd hogy sikerül.
És olyasmit csinálsz ilyenkor, hogy mondjuk a témához kapcsolódóan olvasol,
persze,
nézel filmeket, stb. Elmondod, hogy mostanában akkor miket?
Petőfi életrajzát, Wikipedia oldalát, Petőfi írásait nézeget. Nem azért, mert Petőfiről fog szólni az előadás, hogy mondjam, meg fog benne jelenni, emlegetik majd, és...
Kaiser TV Ungarn 2?
Nem. Másképpen fog ez megjelenni, kérlek szépen. Ez úgy fog megjelenni, hogy lesz egy fiktív szabadszállási, hogy úgy mondjam, műfázvezető, ez már tudom, hogy nem létezik, hát műveletési menedzser, stb., aki éppen megnyit egy szabadszállási tájházat, önmagam mondom, hát szabadszállási, és ugyebár tudjuk, hogy Petőfi Sándor és József Attila is hát szabadszállási kötődésű, és ennek kapcsán ír egy verset, ami a megnyitón előad egy verset, és akkor ennek kapcsán valamiért aztán nézegetek kabuki előadásokat is.
Igen.
De ez a régről tulajdonképpen az előadás ötlete azonnal jött, hogy szerettem így a YouTube-on, ami fellelhető volt, ilyen kabuki előadásokat nézegetni, de talán már hát ezzel sem mondok újat úgymond a régi Pintér Béla és társulata nézőknek, ugyebár a Démon gyermekeiben láthatunk bizonyos nószínházra emlékeztető, vagy akár kabukira emlékeztető motivumokat, de ezúttal még az előadás címe is az lesz, hogy kabuki.
És alapvetően mi az, ami leginkább inspirált téged? Tehát egy karakter, egy viszonyrendszer, egy helyzet, vagy egy általánosabb probléma, amire föl tudsz fűzni mindenféle szituációkat? Tehát mi az, ami leginkább téged be tud indítani alkotóilag?
Hát változó. Hát most itt mondom, a tervezett, a következő darab esetében most erre speciál nem emlékszem, de az idegen testről például hallottam egy sztorit, amire azt mondtam, hogy hát én ezt hülye vagyok, ha ezt nem csinálom meg színházban. Hogy ez egy ilyen 21. századi motívum.
Igen. A 2012-es propagandában, amit Tilla Tilla készített veled, arról beszélsz, hogy azért is szeretsz nagyokat biciklizni, akár emelkedőnek fel, mert ismerni kell a szenvedést, ezt tréningezi a lelket. És azt is elmondtad, hogy ilyenkor te nagy veszekedéseket szoktál lefolytatni a fejedben, akár pályatársakkal például. Vannak még hasonló nagy veszekedéseid?
Igen, vannak, a sérelmek előjönnek olyankor, ugyebár az ember, amikor így hát valóban szenved a hegyen, de hát ez azért szerencsét, tehát ez mindenképpen egészséges, tehát ne úgy képzeld, hogy én nagyon gyötröm a testem, bár tehát azért tudom, hogy hol a határ, tehát hogy mi az, ami egészséges, meg jóosik, mi az, ami nem. Természetesen ilyenkor, nem tudom, de aki mondjuk szokott mondjuk futni, vagy úszni, megtapasztalhatja, hogy amikor bekerül úgymond a flow-ba, feljönnek a képzeletes színpadán barátok, ellenségek, és az ellenségekkel csak vitázik. Vannak olyan feladatok, amiket meg kell oldani, és van olyan sérelmek, amelyek egyre máshogy előkerülnek, de sokkal szerencsésebb, amikor az éppen, hát hogy mondjam, megírás alatt, vagy tervezett művel kapcsolatban jutnak eszembe úgymond megoldások. És ezt sem úgy tréningezem, hogy fölmegyek itt most a hegyre, és akkor a 7 vagy 8 vagy az 5 kör alatt én nekem most ezt meg ezt a problémát meg kell oldani. Ez másképpen működik, ez sokkal valahogy ilyen gyöngédebben. Mész egészen másra gondolok, és egyszer csak eszembe jut annak a problémának a megoldása, amin hetek óta vagy hónapok óta gyötrődöm, és eszembe jut valami, úristen, ez a megoldás, ezt így kéne megoldani. Ezek fantasztikus ajándékok, amelyek eszembe jutnának az íróasztal mellett is, de sokkal nehezebb az íróasztal mellett ülni. Mi több, ha eszembe jut valami ott a hegyen, az is nagyon, az egy két különböző dolog, azt leülni édesapám a székbe, és akkor addig föl nem állni, amíg azt meg nem írod úgy. Tehát az ötlet egy dolog, de azt leírni, az nagyon-nagyon nehéz.
Ezt akartam kérdezni, igen, tehát ez tök érdekes, hogy valaki, aki egyébként az életnek egy jelentős részét dialogírással is tölti, hogy mondjuk sportolás közben alapvetően dialogokat játszott le a fejében. Ez valamilyen módon segíti az íráskészséget, vagy segíti azt, hogy amikor már írni kell, akkor az neked könnyebben, flottabbul, vagy adott esetben termékenyebben menjen?
Nem is dialogokat, attitűdöket, és bizonyos fordulatokat, tehát a párbeszédben, a dialogban a viszont fordulatokat, és akkor azt mondja, hogy de akkor, de közben beérkezik ez, tehát, és nem csak nem a konkrét dialógot úgymond mondom ki, hanem érzem, hogy erre fog menni a konfliktus, és a konfliktus egy bizonyos pontján bejön valaki, ami teljesen megdöbbentő lesz, és hozza azt a hit, stb. Illetve már rendezőként tudom, hogy itt majd bejön ez a zene, illetve itt történik egy olyan dramaturgiai csavar, tehát a dialógnak, a jelenetnek, a figuráknak nem a konkrét szavait vagy mondatait memorizálom ilyenkor, hanem a lelkiállapotokat, az attitűdöket a mind a két figura részéről.
Van olyan magyar színész, akinek írnál monodrámát?
Az eszembe jutott, hogy esetleg majd még, ha még öregebb leszek, akkor magamnak majd írok, de a többiekkel kapcsolatban nem jutott eszembe ilyesmi.
Egy tudod képzelni azt, hogy egyszer lenne egy olyan Pintér Béla előadás, hogy csak kiülsz és mesélsz?
Így nem tartom elképzelhetetlennek.
Imádnám.
Hát, mondom, én sem tartom elképzelhetetlennek.
Mi tart vissza?
Hát az, hogy itt vannak az én szeretett kollégáim, akik számítanak rám, és akikre én is számítok, és e per pillanat még nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy hát kérlek szépen egy évad, szóval hogy létrejön egy olyan előadás, amiben csak én vagyok. Nincs rá időm, hogy érted? Szóval attól is azzal is ugyanúgy meg kéne szenvedni. Most ezt nem tudom, mert még ilyet nem írtam, vagy nem csináltam, hogyha csak magamnak, de hogy nem lehetne megúszni ott se a melót, az biztos, érted? És akkor egy évben most egyre van energiám. Hát mondom, én irigyellek téged, hogy ennyi sok energiád van, hogy egyfajtában jelen vagy itt, gondolom, hát azért minden műsor rajta tartod a kezed, minden produkción, bár lehet, hogy a darabírás nehezebb, mint a tiéd, elnézést kérlek.
Nem, az nem kérdés.
Akkor is, igen.
Más típusú nehézség is valószínűleg nehezebb.
Igen.
De hogy ez tök érdekes, magadnak írnál egy karaktert, vagy pedig az élettörténetedet próbálnád meg valamilyen formában. Tehát igazából ez is egyfajta ilyen autobiográfia lenne?
Igen, valószínűleg az életemről mesélnék. Ha nem is úgy, hogy most mit tudom én, ilyen életrajzi monodráma, de valahol, hogy ezekből rakosgatnék össze valamit. Mondom, nem tudom, azért annyira nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, csak hát úgy eszembe jutott, hogy az talán elérkezik a pillanat, amikor ez lesz az aktuális kihívás.
Íróként ki az, aki igazán inspirál? Tehát ki az, akinek a művei, lehet, hogy akár forgatókönyvíró, vagy akár másik drámaíró, vagy szépíró, akinek a műveit bármilyen szempontból is inspirálónak találtad?
Hú, rengetegen vannak, akiket tisztelek. Bocsáss meg, most nem fogok neveket mondani, de újra és újra rácsodálkozom, hogy milyen régi nagy filmeket, milyen csodálattal nézek újra és újra, adott esetben többször. Rendkívül felkavar, Istenem, hát most nem jut eszembe ennek a csodálatos orosz rendezőnek, aki emigrációba készült, ugyebár a Szeretet nélkül és a Leviatán rendezője. Igen. Tehát annyira felkavar, és illetve hát felkavaróan hat rám, és csodálom, és tulajdonképpen új, de nem is tudom, hogy igen, ezt tudom mondani, hogy bármennyire fájdalmas, és bármennyire megrendítő a mű, és bármennyire mégis az ember újjong, amikor látja, hogy létrejön egy remek mű. Ugyebár hát a klasszikusok és ugye a csodálatos kortársak műveit nézve is valami hasonlót érzek.
2021. szeptemberében derült ki, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációért felelős miniszter hát sikeresen lobbizott azért, hogy 30 független színház köztük a Pintér Béla Társulat ne kapjon támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Hankóval vagy más karakterrel is tudsz feszekedni a fejedben, amikor mondjuk egy ilyen döntés megszületik?
De nem, hát ezek ilyen, most volt ez a bajuszos, aki korábban volt, az a pörgebajszos, aki még ott szokott is erről nyilatkozni, köszönjük szépen a függetlenek, nagyon jó megvannak, tehát nem. Tehát ezek az emberek nem méltók arra, hogy igazából, tehát meg nem is olyan kaliberű, nem olyan kvalitású figurák ezek. Tehát kész, tehát arra lemondtam, hogy tőlük támogatást kapjuk, oké, rendben, de hát nem ideges magam én ezeket az embereket lenézem. Érted? Én ezeket lenézem, nem foglalkozom velük, és ezt tényleg ki tudom zárni a világomból.
Van olyan közéleti történés, amit régóta hordozol magaddal, azzal a szándékkal, hogy egyszer majd meg fogod írni, csak mi nem találtad meg a jó formáját?
Biztos van. Most ez ilyen lépcsőház effektus lesz, hogy jaj, de kár nem jutott eszembe ez meg az, de biztos van sok. De hát nézd, akárhogy is nézzük, vannak olyan figurák, akik egyre már... Szóval van olyan politikai közszereplő, aki meg fog jelenni az új darabomban is, mert hát eléggé irritál. Elég irritál egyre másra. Na igen.
Eljuthatsz abba az állapotba valaha, hogy direkt politizálj is majd? Tehát, hogy hátrahagyd a színházat, és mondjuk olyan szerepet vállalj, mint
Nem. Nagyon csodálkoznék rajta. Hát nézd, ahhoz én, ahogy a gonosz kommentelők meg szokták jegyezni, ahhoz én ideggyenge vagyok, érted? Szóval ahhoz fegyelmezettebbnek kéne, hogy úgy mondjam, lenni. Nyilván a társulat vezetése is az évek során sok mindenre megtanított, de én nem tudnék olyan, de meg annál, hogy úgy mondjam, érzelgősebb, vagy egy lelkibb alkat vagyok sem, mint hogy egy ilyen feladatot magamra vállaljak. Én nagyon csodálkoznék. De nem tudok elképzelni egy olyan funkciót, hogy én a politikában bármiféle szerepet vállaljak. Nagyon nehezen.
Neked az is már egy nagyon komoly határátlépés volt, amikor 2019-ben egy tüntetésen mondtál beszédet?
De nem volt más választásom, mert nyilvánvalóan ott a független színházakat támadták meg, és én, mint a független színházak egyik legprominensebb, elnézést kérek a szerintelenség, ha nem, tehát hogy független színházak, nagyon sok embernek mondjuk Pintér Béla társulata jut eszébe, nekem ott volt a helyem. Tehát egyszerűen gyávaság lett volna oda nem elmenni.
Ott úgy nyilatkoztál akkor, hogy az a színház, ami nem kritikus, alapvetően hazug és unalmas. És engem nagyon érdekel, hogy te milyen további érvekkel győzni meg valakit, aki mondjuk adott esetben nem gondolja azt, hogy szükség van arra, hogy a színház kritikus legyen. Kifejezetten viszonyog attól, hogy ilyen típusú színház legyen az országban. Hogyan próbálnád hatni rá annak érdekében, hogy ne féljen ettől?
Hát amennyiben, amennyiben közéleti, annyiban módosítanám ezt a kijelentésem, és aztán majd lehet, hogy még visszakérdezek, hogy a kérdésed lényegét még egyszer megtudom. Tehát amennyiben közélettel foglalkozik, és nem reflektál, és nincs benne kritika, tehát hogyha öncenzúrázza magát, hogy hát mégis hát a színházban nem illik ilyesmiről beszélni, akkor mondom azt, hogy ez hazug, mi több, hát gyáva, azt kell, hogy mondjam. Illetve hát ha meg kormánypropagandát tartalmaz, hát az arra kevesen fognak véleményem szerint beülni, vagy nem tudom, tehát de bocsáss meg, kérlek, ismételd meg a kérdésed.
Már felteszem másképp, tehát voltam pár évvel ezelőtt az Új Színházban egy előadáson, és legalább annyira érdekes volt nézni a nézőtéren ülőket, mint a színpadi eseményeket, és valamilyen módon az a típusú komfortérzet, ami ezekben az emberekben én általam felfedezésre került. Azon gondolkoztam, hogy valószínűleg a színháznak ez is lehet egy funkciója, nem a sajátom, de el tudom fogadni, hogy valaki mondjuk azért jár oda, hogy bizonyos értelemben egy elképzett korhoz kötődjön, akkor is, hogyha ez egy ilyen értelemben soha nem volt kor, de hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem. Szóval az érdekelne, hogy mondjuk ezeknek a nézőknek mivel érvelni amellett, hogy a kritikus színház nem fenyegeti azt a politikai közösséget, amit ők egyébként a sajátjuknak vallanak.
Te, nem tudom, figyelj, nézd, hát hogyha ők ott érzik, ott boldogok, persze, én nem kívánom ezt a boldogságot, vagy ezt a jó érzést elvenni tőlük. Én minden esetre érzek erre egyfajta késztetést, és a saját, nézd, hát akkor talán úgy helyesebb lett volna úgy fogalmaznom, hogy én hazugságnak vagy gyávaságnak volnék kénytelen bélyegezni önmagam, hogy amennyiben késztetést érzek arra, hogy az engem körülvevő világra reflektáljak, ha önmagamról valljak, és az engem érintő problémákról valljak, akkor ne hozzam szóba a közéleti hát problémákat, és ilyetén módon ne lennék kritikus adott esetben a kormánnyal. Érted? Szóval én önmagamat érezném gyávának, vagy hazugnak.
Foglalkoztat Magyar Péter is?
Hogyne, természetesen.
Milyen benyomásai és reflexői vannak rá?
Nagyon bízom. Hát vannak ijesztő megnyilvánulásai.
Például?
Hát nézd, bizonyos esetekben meglehetősen, mint hogyha az önfegyelemmel lennének problémái. Nem tartom kizártnak, hogy bizonyos stúdiókból miután kijön azután azt, hogy fene egye meg, talán jobb lett volna egy kicsit, hogy kicsit nagyobb önuralommal kezelek némely szituációt, de összességében hát én ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a szégyen bélyektől, ott hát hogy 16 éve kénytelenek vagyunk elviselni azt, hogy hát megaláznak bennünket a külföld előtt, vagy el kell viselnünk azt, hogy kérlek szépen, hát ennyire tehetetlen nép vagyunk, hogy nem tudjuk lerázni magunkról ezt a nyilvánvaló, hát elnézést kérek, hogy kicsit infantilisan fogalmazok, zsarnokságot, ami hát nem nevezhető diktatúrának, de hát nyilvánvalóan a bolondját járatják velünk, vagy nem tudom, hogy hát ennek egyetlen kiútja, szóval ebből az egyetlen kiútat Magyar Péterben látom. Még azzal is, akkor is, ha vannak félelmeim vele a személyével kapcsolatban, de akkor is hát rá fogok szavazni.
Ezt ennyire nem mondtad még ki soha szerintem.
Hát most miért nem mondhatnám, ha már kérdezted?
Persze, abszolút. Hogyne. És mi az az elvárásod vele szemben? Tehát mondjuk mi az, amit azt gondolod, hogy meg kell cselekedni ahhoz, hogy a hozzáfűzött reményeket, ha esetleg hatalmat kapna, be kell váltania?
Hát kérlek szépen bízza szakemberekre a kultúrát, ne mondja azt, hogy kérlek szépen ne tartson ilyen kurzus beszédeket, vagy kérlek szépen ilyen tematikus beszédeket, hogy jó, akkor elfoglaltuk a gazdaságot, most már miénk sikerült kiépítenünk a nemzeti burzsóáziát, de nagy tőkés réteget, most akkor vigyázó szemünket vessük, vagy akkor most akkor hódítsuk meg a kultúrát, meg ilyesmi, tehát nem, tehát hogy ezt úgymond a kultúrát bízza azokra, akik értenek hozzá, hát valami ilyesmit, hogy ne akarjon mindent leuralni, legyen, nem is tudom, talán Igen, tartok tőle, hogy most ilyen kis naív, infantilis dolgokat mondanék, hát ne folytassa. Én úgy látom, hogy sok mindenben kell követnie a NER mintáját, de az alapvető lényegi dolgokban, amelyekkel kapcsolatban, hát úgy, mint a köztévé leuralása, tehát aki nem kormánypropagandát, hogy úgy mondjam, igen, művel, vagy folytat azokat ellehetetlenítse, hát ennek legyen vége, hát legyen nagyobb szabadság ebben az országban. Ne nyomják el, ne pusztítsák el az embereket. Elnézést kérek, hogy ilyen kis móriczkásan fogalmazom.
Nem érzem annak. Záró kérdés. Tavaly voltál a Détót Krisztának a vendége, és akkor úgy nyilatkoztál, hogy hívő emberként, ha nagy bajban vagy, akkor úgy kiáltasz fel, hogy Jézus segíts.
Igen.
Mikor kiáltottál fel a utoljára?
Bocsáss meg, hívő, nem nevezném magam ilyen tekintetben hívő embernek. Igen, ez is ennél úgymond árnyaltabb, tehát biztos, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem mondanám azt, hogy én ateista vagyok, de hanem, és talán ez egy árnyaltabb válasz. Mivel amikor bajban vagyok, akkor azt mondom, egyszerűen ösztönösen azt mondom, hogy Jézus segíts, akkor egyszerűen igazságtalan lenne, vagy gyávaság lenne. Azt mondom, hogyha valaki megkérdezi, hogy hiszek-e Istenben, vagy sem, nem azt mondani, hogy nézd, valahol hozzáfordulok, amikor nagyon nagy bajban vagyok, de nem nevezném magam, hát a templomba járónak úgymond, hát semmiképpen, ugyanakkor nem feltétlenül nem minden templomba járó emberrel van problémám, azokkal, akik a kormány propagandát aki adott esetben mondjuk sokkal inkább választja Bájer Zsoltnak azt az énjét, amikor mit mondjam, Demens Lipsinek nevezte Ferenc pápát, és abban az esetben mondjuk Bájer Zsolt mellé járt, és nem a pápa mellé. Zárójel bezárva, szóval mikor kiáltottam fel utoljára, nem is tudom, hát Jézus segíts, hát nem emlékszem rá. Hát mit tudom én, biztos amikor a kisfiam született, most én nemrégen két év, három hónappal ezelőtt, akkor ez biztos egy ilyen szituáció volt a gyermek születése.
De akkor lehet, ezen nem nagy bajban voltál?
Hát nem nagy bajban, de hát olyan nagy bajban, most én olyan nagy bajra nem emlékszem, amikor úgy kiáltottam volna fel, hogy Jézus segíts. A közelmúltból.
És közéletileg? Mikor voltál utoljára igazán nagy bajban?
Hát közértileg nyilvánvalóan addig, amíg ki nem derült, hogy az állami támogatás nélkül is túl tudunk élni, addig nagyon féltem. Addig nagyon féltem, hogy véget, hogy el kell hagyni ezt az országot, ami hát részemről nagyon nehéz lett volna, hogy ilyen magyarul írok, magyar drámákat, darabokat, tehát ez nagyon, nagyon nehéz lett volna. Én nem is igazán tudok jól angolul, meg idegen nyelveket, nagyon, ezt szinte egyáltalán nem beszélek, úgyhogy nekem nagyon nehéz lett volna egy új életet kezdeni külföldön, mint hát az általam nagyon tisztelt és szeretett Schilling Árpádnak például. Tehát én nagyon nagy bajban lennék, vagy lettem volna, vagy ha úgy hozza a sors. Én nagyon kötődöm Magyarországhoz és a magyar nyelvhez.
Még egy kérdést engedj meg. Van még 11 hónap hátra a választásig.
Igen.
Ez alkotói szempontból, bármilyen szempontból inspirál, tehát akarsz-e készülni esetleg bármivel erre az időszakra, amikor feltétlenül nagyon ki fognak majd éleződni a politikai verseny különböző szinterei, és biztos, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak arra adott esetben, hogy te hogyan ítélsz meg ilyen vagy olyan eseményeket. Ettől távol akarsz inkább maradni, vagy éppen ellenkezőre bele akarod vetni magadat, alkotóként használni akarod. Mi a viszonyulásod ehhez?
Hát ha megkeresnek, hogy és úgy látom, hogy mint ahogy szükségét éreztem, hogy mit tudom én, elmenjek arra a színházi tüntetésre, amire elmentem, vagy éppenséggel a pedagógusok is hívtak, és akkor a Trafóban voltam egy ilyen a pedagógusokért tartott ilyen gálán, ahol a pedagógusok mellett törtem láncsát, illetve hát emeltem fel a szavam, és hogyha úgy érzem, hogy úgy mérlegelem, hogy lesz egy olyan szituáció, ahol el kell mennem, és személyesen, hogy úgy mondjam, akár egy beszéd formájában meg kell nyilvánulnom, akkor el fogok menni. De például ez jut eszembe.
Pintér Béla, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál ma este velünk.
Itt volt a helyem.
Köszönöm szépen, legjobbakat neked.
Én köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm szépen.